Sziasztok! Akkor szeretettel köszöntöm mindenkit. Ez a Biblia szó gyülekezet Isten tiszteletének közvetítése. Ugye vasárnap délután itt vagyunk a pásztor Farkassal. És hát így igazán nagy kiváltság, hogy ezt megtehetjük, még akkor is, hogyha kicsit ilyen furcsa körülmények között, hogy így online gyűlünk össze, de mégis ez az egyetlen lehetőségünk, amit aztán így megragadunk arra tényleg, hogy összegyűljünk így online, és így szellemben egységben legyünk, tényleg így engedjük, hogy Isten tápláljon minket, és szóljon hozzánk ezekben az időkben. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, és azért is különösen fontos számunkra, mert nem tudom, hogy ti hogy élitek meg, csak én ezt látom így a napokban, hogy így az emberek annyira le vannak terhelve így emiatt a vírus téma miatt, és igen, ez egy fontos dolog, amivel foglalkoznunk kell, informálódnunk kell, de hogy azt gondolom, hogy minket hívőket is, és azt látom, hogy az embereket ez így annyira leterhel, és minket is annyira leterhelhet, hogy azt gondolom, hogy nagyon kell figyelnünk arra, hogy tartsunk egy egyensúlyt ebben az életünkben, hogy nem kell állandóan ezzel foglalkozni. A csapból is ez folyik, és a lelkemnek szüksége van arra, hogy jól legyen táplálva. És ebben a helyzetben élünk, ez most egy nehéz időszak, de hogy tudnom kell ezt hova tenni, és aztán az fogja helyreállítani a lelkemet, hogy van egy megfelelő egyensúly az életemben, és aztán tudomásul veszem azt, hogy mi van, betartom azt, amit be kell tartanom, tényleg odafigyelünk egymásra, meg magunkra, de közben élem az életemet, örülhetek annak, hogy többet vagyok a családommal, tényleg nézhetem a helyzetnek a jó oldalát. És közben persze nagyon fontos, hogy gondolunk másokra, és imádkozunk azokért, akik nehéz helyzetben vannak, tényleg embereknek veszélyben van a munkahelyük, vannak emberek, akik már elveszítették a munkájukat ebben a helyzetben, és ez fontos, hogy gondoljunk rájuk, így imádkozzunk értük. És szeretnélek arra is bátorítani titeket, különösen így a gyülekezeti tagokat, hogy imádkozzunk egymásért, és hogy hívjuk fel egymást, bátorítsuk egymást, mert hogy nem találkozunk ugye hosszú ideig igazából. És nekem ez nagyon furcsa, mert én már hogy 3 hete nem vagyok köztetek, és igazából nagyon hiányoztok, és azt gondolom, ezzel mindannyian így vagyunk. Ugye már a tervezett eurokon előtt egy héttel én betegszabadságra mentem, mert nem voltam jól, úgyhogy nekem most már ez elég hosszú ez a szünet. És igazából azt gondolom, hogy tényleg így meg vagyunk próbálva sokan, de hogy ugyanakkor ez egy nagyszerű időszak is lehet arra, hogy tényleg Isten így megérintse az életünket, tényleg, hogy ahogy átvisz minket ezeken a próbákon. Ja, és tényleg csak így várhatunk Istenre, hogy tényleg mit fog cselekedni, és így imában és hitben várakozhatunk és mehetünk előre. Úgyhogy nekem most is várakozásom van, úgyhogy kezdjünk egy imával. Drága mennyei atyánk, csak köszönjük neked még egyszer, hogy itt már imádkoztunk, köszönjük, hogy így összegyűlhetünk ezen a módon is, és kérünk téged, hogy csak adj nekünk szabadságot a szólásban, és kérünk, hogy tedd élővé ezt az egész online dolgot, ahogy így ülünk a készülékeink előtt, segíts nekünk, hogy tudjunk összpontosítani, és szeretnénk tényleg a figyelmünket a te igédnek, a te gondolataidnak adni. Kérünk, Urunk, hogy érintsd meg a szívünket, és te nyugtasd le azt ezekben a viharos időkben, és imádkozunk mindenkiért, aki szükségben van, akik félnek, akiknek nincsen meg az a békesség, amit te nekünk adtál. Kérünk Istenünk, hogy te nyugtasd le a szívünket, és segíts nekünk, hogy így másoknak is, ugye, hogy másoknak is tudjuk másokat is tudjunk segíteni abban, hogy, ja, hogy békességük lehessen, és tudjunk másokat is bátorítani azzal, hogy, hogy van egy Istenünk, aki gondoskodik rólunk, és hogy nem vagyunk elveszve, hogy nem vagyunk a körülményeinknek az áldozatai, hanem tudhatjuk, hogy neked egy terved van az életünkre, neked gondod van ránk, és nem felejtkezel el rólunk ezekben az időkben sem. Kérünk Istenünk, hogy nyisd most meg nekünk az írásokat, nyisd meg a fülünket és a szívünket a hallásra. Kérünk, hogy áld meg ezt az időt. Jézus nevében kérünk. Amen. És csak így néhány rövid gondolatom van, így mielőtt tovább megyünk. Igazából már több hete ez a gondolat van a szívemen. Oké. Okay. Több hete ez a gondolat van a szívemen, hogy hogy igazából Isten, hogy Isten személyes, és ez azért furcsa, mert egy bevezetőt kellett volna mondanom így a gyülekezetben, de akkor már elég beteg voltam, és nem tudtam ezt megtenni, nem tudtam bemenni. De ez a gondolat volt a szívemben, hogy Isten személyes, és hogy mit jelent ez, így ezen gondolkoztam. Hogy mit jelent ez nektek, hogy mit jelent ez nekünk, hogy Isten nem egy olyan Isten, aki csak a nagy dolgokkal foglalkozik, hogy Istennek nem a, hogy Isten nem a tömegekben gondolkozik, hanem Isten személyekben gondolkozik, hogy Istennek a te életed az fontos, hogy oké, okay, hogy Isten én néha úgy képzelem, hogy tudod, Isten csak a nagy dolgokra tekint így nagy vonalakban, a világnak, a dolgaira, a háborúkra, arra, hogy mennek így előre az események, aztán ott, hogy figyeli a gyülekezeteket, de hogy figyeli, hogy Isten így ott van, tudod, így látja a gyülekezetünket, esetleg a gyülekezeteket, az országokat, és hogy Isten ott van a magasságban, és azt mondja, de azt mondja az írás, hogy azt mondja az Úr, hogy magasságban és szentségben lakom, de azt mondja, hogy ott vagyok a megtört lelkűvel, és azt mondja, azért, hogy megelevenítsem a megtört szívű embereknek a lelkét. És Isten egy ilyen Isten, aki közel jött hozzánk, és nem egy olyan Isten, aki ne tudna odafigyelni az apró kis dolgainkra. Úgy értem, hogy lehet, hogy azt gondolod, hogy Istent meg tudja mozdítani valakinek az imája, de lehet, hogy azt gondolod, hogy Isten nem biztos, hogy foglalkozik az én dolgommal. Tehát, hogy Isten nagyon közel jött hozzánk, és ez nyilván semmivel nem mutatta meg jobban, mint azzal, hogy odaadta értünk az ő egyszülött fiát, és azt mondta, hogy nekem te személyesen annyira fontos vagy, hogy én odaadom érted az én fiamat. És Ézsaiás 43:1-re gondolok, hogy ha tudtok, akkor lapozzunk oda. Azt mondja, és most, ó Jákob, így szól az Úr, a te teremtőd, és a te alkotód Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. És azt mondja, hogy neveden hívtalak, és csak ezen az egy dolgon gondolkoztam, hogy ez annyira sokat mond nekem, hogy azt mondja, hogy neveden hívtalak, azt mondja, hogy én tudom a nevedet, én ismerem a te nevedet, és ezen gondolkoztam, hogy ki az, aki tudja a te nevedet, hogy én ott dolgozok egy nagy cégnél, és tudod, igazából csak a közvetlen munkatársaim tudják az én nevemet, a nagy főnök, meg a még nagyobb főnök, az már se tudja, hogy ki vagyok igazából. De hogy Isten tudja az én nevemet, hogy itt vagyok ezen a világon, és itt van több milliárd ember, de Isten számára te ugyanolyan fontos vagy, mint hogyha egy ember lenne az egész világon. Hogy Isten tudja a te nevedet, de nem csak az, hogy tudja a nevedet, hogy tudja, hogy hívnak, hanem,
hanem ez arról is beszél, hogy, hogy teljesen ismert téged. Nyilván ez nem arról szól, hogy tudja, hogy Zsolt vagy László, vagy hogy én Ádám vagyok, hanem hogy ismert téged a születésedtől fogva. És erről is beszél az írás, hogy már akkor ismert téged, mikor még ott voltál, ott voltunk az anyánknak a méhében, és hogy Isten tényleg teljesen ismer minket, ismeri az érzéseinket, a fájdalmainkat, átérzi a nehézségeinket. És ez azért nagyon fontos, mert Isten személyes, és Isten egy személyes kapcsolatra hívott el minket. És különösen fontos ezekben az időkben. Tudod, hogy ezekben az időkben, mikor tudod, nincsen, mikor nem gyűlünk össze, így fizikailag, akkor tanuljuk ezt, hogy tényleg nekem kell, hogy legyen egy személyes kapcsolatom Istennel. És az, amiről akartam beszélni így ezen az Isten tiszteleten többek között, hogy ez így lehet, hogy kicsit ilyen fájdalmas, vagy kijózanító, vagy furcsa lehet, de hogy az Isten tiszteleteken való részvétel, vagy a közösség, az nem helyettesítheti az Istennel való személyes kapcsolatodat. Hanem fel kell, hogy, és igazából ez egy izgalmas dolog, hogy felfedezheted azt, hogy te személyesen megszólíthatod Istent, és te személyesen táplálkozhatsz, és táplálva vagy az Istennel való személyes kapcsolatodon keresztül. És azt gondolom, hogy most ezekben az időkben ez különösen aktuális, hogy tudod, hogy lehet, hogy ez egy nehéz időszak, de hogy azt gondolom, ez az, amire taníthat minket Isten ezekben az időkben, hogy lehet, hogy egyedül vagy, lehet, hogy néhány emberrel vagy otthon, de hogy Isten ugyanúgy ott van, és attól még Krisztus teste ugyanúgy él, mert hogy mitől létezik Krisztus teste, hogy mitől van életünk, és erre gondoltam, hogy nem attól van életünk, és nem azért vagyunk Krisztus teste elsősorban, mert egymáshoz kapcsolódunk, hanem azért, mert Krisztushoz kapcsolódunk. És nekem erre van szükségem, hogy én személyesen Krisztushoz kapcsolódjak, és tudod, hogyha ezzel még így nem gondolkoztál, vagy kicsit ezt máshogy gondoltad, akkor bátorítalak erre, hogy most van rá sok lehetőségünk, alkalmunk, és tudod, otthon vagy egyedül a belső szobádban, használd ki ezeket az időket, és szólítsd meg Istent, és hidd el, hogy ő ott van, ő jelen van, ő hallja a te hangodat, és ő lehet a te életed. Tudod, igazából ez furán jön ki, de hogy tudod, hogy nincsen szükséged másra egy értelemben. Nem kell neked a testvérednek a bátorítása ahhoz, hogy bátorodva legyél, mert Isten lehet a te életed. Ő az én életemnek a forrása, a vele való kapcsolatom, azért, mert Isten személyes velem, és Isten személyes veled, és ő ismer téged, ő ismeri a szívedet, a gondolataidat, amit nem mondasz el másoknak sem, és ő kíváncsi, ő akarja azt, hogy te kiensd a szívedet elé, és ott legyen köztetek ez a bensőséges kapcsolat, amiben aztán hallod őt, és hallod az ő vezetését, és közösségben vagy vele, és aztán ahogy így megvan bennünk ez a közösség Istennel, és mikor újra összegyűlünk, akkor ez egy teljesen új közösség lehet, és azt gondolom, hogy ez az, amiben Isten növekedést akar nekünk adni, és erre van szükségünk, hogy ezt megtaláljuk. Ahogy egy utolsó igevers a Jeremiás 17-ben, erre gondolok, hogy kicsit ez ilyen, lehet egy ilyen egyértelműen ilyen kihívásokkal teli, és nehéz, és ilyen, ja, nehéz időszak. De hogy ezt mondja, hogy Jeremiás 17-ben, 7. és 8. vers, mondja, áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr, mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, és levele zöld marad, és száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik. És erre gondolok, hogy ilyen az az élet, hogy ott van ez a kapcsolatunk Istennel, és ebben élünk. Ebben mélyezhetjük bele a gyökereinket, és tudod, azért lehetünk nagyszerű bizonyság, tudod, ezekben az időkben, és ott vannak emberek, akik félnek, és pánikolnak tényleg, és tudod, van, akik viccelődnek rajtuk, meg minden, tudod, hogy bevásárolgatnak, meg minden, de hogy közben csak így megindul a szívem, mert arra gondolok, hogy tényleg nekik nincs meg az a békesség, ami nekünk meg lehet Istennel. És de viszont rajtunk keresztül ott lehet, tudod, a környezetünkben láthatják rajtunk az emberek, a szomszédok, hogy nekünk ez megvan, mert miközben ránk ez nem kell, hogy hatással legyen, mert mi odaereszthetjük a gyökereinket, mi meggyökerezhetünk ebben az Istennel való kapcsolatban, és ez egy hatalmas kiváltság nekünk, és akkor a biztonságot jelent nekünk, hogy nem kell félnem, mert tudom, hogy igazából mi történik. Az utolsó időkben vagyunk, de hogy Isten akkor is uralkodik, és mi pedig benne bízunk. Úgyhogy ez bátorító nekünk, és csak várjuk hitben és bizalommal, hogy Isten mit hoz ebből ki, és mit formál ki a mi életünkben. Köszönöm így a figyelmeteket, mindjárt átadom a szót a pásztor Lacinak. Csak arra szeretném itt felhívni a figyelmeteket, így legyen ez így a felajánlásnak az ideje. És csak annyi, hogy nyilván tudjátok, hogy most nem gyűlünk össze, nem tudjuk körbeadni a kosarat, és így nem tudtak beletenni semmit, de... És azt is tudom, hogy lehet, hogy sokan így nem tudom, milyen anyagi helyzetben vagytok így a körülményeket illetően. Erre is gondolunk, és ezért is imádkozunk, de hogyha megteheted, akkor így bátorítalak, hogy meg tudod tenni a felajánlásodat, vagy be tudod fizetni a tizededet, hogyha a szíveden van. Arra kérlek, hogy hogy ezt a gyülekezetnek a bankszámla számán keresztül meg tudod tenni, illetve hogyha kérdésed van ezzel kapcsolatban, akkor keresd meg engem esetleg személyesen, Viberen vagy Messengeren, de ott van a honlapunkon a gyülekezetnek a számlaszáma. Ugye a gyülekezetnek ugyanúgy van a kiadásai ezekben az időkben is, és nyilván bízunk Istennek a gondoskodásában, de most ez ilyen módon is más időszak, és csak így fel akartuk erre hívni a figyelmeteket, hogy most ezekben az időkben ilyen módon tudtak adakozni, úgyhogy ha ezt megteszitek, akkor tényleg csak az Úr áldjon meg titeket. Köszönöm.
Sziasztok! Nagy kiváltság itt lenni, és ezek a gondolatok nagyon bátorítóak voltak. Két drága mennyi atyánk, Istenünk, Urunk, csak annyira hálásak vagyunk neked, Urunk, hogy te egy személyes Isten vagy tényleg. Valóban te tudod a mi nevünket. És nem csak, hogy tudod a nevünket, de a nevünkön is szólítasz bennünket. Sőt, kijelented, Urunk, azt, ami a legnagyobb igazság, hogy a tiéd vagyunk. Hogy te ezt mondod, hogy az enyém vagy. És ez az igazság, Urunk, mert te megváltottál bennünket, Jézus. A te drága véreddel, és ezt senki nem tudja már megváltoztatni. Mi hozzád tartozunk, mi a te néped vagyunk, és köszönjük, Urunk, hogy ebben az időben is, Urunk, amikor ilyen viszontagságos idők vannak, akkor is gondoskodsz rólunk, hogy nem hagysz bennünket táplálék nélkül, hogy te vagy az, aki a jó pásztor, aki tényleg asztalt terítesz nekünk az ellenségeink előtt is. És köszönjük, Urunk, hogy te velünk vagy, még ha a halál árnyékának völgyében járunk akkor is. És az annyira jó, hogy nem az van, hogy ott maradunk a halál árnyékának völgyében, hanem ott járunk, hogy átmegyünk azon, mint a Zsoltárok 84-ben, hogy átmegyünk a síralomnak a völgyén, de aztán forrássá tesszük azt, forrássá válik az. Nem csak nekünk, Uram, hanem mindazoknak, Urunk, akik körülöttünk vannak. Köszönjük, hogy te bátorítást adsz nekünk, hogy bizonságokat adsz nekünk, Urunk. És nem csak nekünk, Urunk, hanem ennek a világnak, aminek annyira nagy szüksége van arra, hogy lássa azt, hogy Isten él, hogy Isten létezik, hogy Isten hív mindenkit arra, hogy jöjjön oda hozzá, hogy tőle várjon segítséget, hogy ő legyen a reménység ebben a helyzetben, és ne valami más, mert a halogatott reménység az beteggé teszi a szívet. De amilyen reménységet tudsz adni nekünk, Te Uram, az nem beteggé tesz bennünket, hanem az áldottá tesz bennünket, az örvendezőké tesz bennünket. És szeretnénk ezt, Urunk, ma is, itt, Urunk, Te előtted, a Te jelenlétedben, hogy hadd lássunk Téged, legyél Te felemelve, Urunk, és tényleg olyan jó, hogy Te együtt lakozol velünk, Jézus. Köszönjük ezt Neked, és Jézus, csak kérjük, hogy kent fel ezeket a gondolatokat, és vezessél bennünket, adj nekünk hallást, Te igéden keresztül, és hitet Jézus Krisztus nevében, Urunk. Amen. Lehet, hogy közben most már jöttek így, igen, azt írják többen, hogy most már jobb. Úgyhogy akkor próbálok azért ilyen hangerővel beszélni, de Zsoltárok 31-ből szeretnék beszélni, és a első 6 versből kiindulva, és ez az idő, erről az időszakról egy kicsit, de egy más értelemben talán, mint ahogy eddig. Azt mondja itt a második verstől, hogy Te benned bíztam, Uram, ne szégyenüljek meg soha, igazságoddal szabadíts meg engem. És itt van ebben a versben az, hogy Te benned bíztam, Uram. Egy másik fordítás az azt mondja, hogy hozzád menekülök, Uram, ne szégyenüljek meg soha. És ez egy kicsit egy olyan emberről beszél, egy olyan személyről, aki ki van szolgáltatva. Úgyhogy nincs más választása, csak az, hogy hozzá meneküljön az Úrhoz. És egy kicsit úgy érzem, hogy ebben a helyzetben, amiben mi most vagyunk, ez egy ilyen helyzet, hogy ki vagyunk szolgáltatva, és nem csak mi, hanem az emberek mindnyájan, ki vagyunk szolgáltatva. De van egy jó hír ebben, hogy ebben a kiszolgáltatott helyzetben tehetjük ugyanezt, amit a Zsoltár író, hogy oda menekülhetünk az Úrhoz, hogy bízhatunk az Úrban. Igazából ebből fejezte be Ádám, hogy Jeremiás 17-ből, hogy az, aki az Úrban bízik, az áldott, és tényleg hogy szüntelen gyümölcsöt terem, hihetetlen. És hogy ebben az időben ez lehetséges, ez bámulatos. És, de ez tudnunk kell, hogy miért van. És pontosan ez miatt van, hogy ki vagyunk szolgáltatva, de a megfelelő személynek. És ez a jó hír, és ez, amiről mi bizonyságot tudunk tenni újra és újra, hogy oda menekülhetünk az Úrhoz. És nagyon tetszenek ezek a gondolatok, amit itt a Zsoltár író leír. Mert látszik az, hogy igazából az, aki Istenhez menekül, annak igazából nincs más menedéke. Nincs más. És ez egy önkéntes, és ki lehetek szolgáltatva sok minden másnak, körülményeknek, a változásoknak, vagy éppen azoknak az embereknek, ugye, akik intézik ezt az egész helyzetet, kezelik. És lehet, hogy meg vagyok elégedve, lehet, hogy nem vagyok megelégedve, amit tehetek, hogy annak engedem meg magamat kiszolgáltatva lenni, aki képes megtartani, aki képes kezelni ezt a helyzetet, és Isten egy ilyen személy. Úgyhogy nála keresek menedéket, benne bízok. És ezt mondja itt a Zsoltár író, hogy hozzád menekülök, Uram, vagy Te benned bízok, Uram, ne szégyenüljek meg soha, igazságoddal szabadíts meg engem. És nem tudom, emlékszel-e még rá, amikor először megtörtént ez velünk, hogy kiszolgáltatottva éreztük magunkat. És azt hiszem, hogy mindnyájan tudjuk ezt, hogy amikor először, akkor igazából nem volt menedékünk, amikor a világban éltünk, Istentől távol, Istentől messze, akkor ki voltunk szolgáltatva, de nem volt igazi védelmünk, nem volt biztonságunk. És lehet, hogy kerestél te is, és kerestünk mi mindnyájan valami megoldást, és aztán csalódtunk. De aztán Isten is keresett bennünket, és ő megmutatta azt, hogy neki lehetünk kiszolgáltatva, és benne bízhatunk, mert ő képes megtartani. És ez történt, amikor Isten megmutatta nekünk Jézus Krisztust, hogy ő a megfelelő személy, ő benne bízhatunk, mert ő képes megtartani, de nem csak ezért, hanem csak gondolja arra, hogy ő tudja, mit jelent kiszolgáltatva lenni. Ha valaki tudja, akkor az igazán Jézus Krisztus, hogy mit jelent kiszolgáltatva lenni. Amikor elárulták őt, amikor a kereszten szenvedett, ő tudta, mit jelent kiszolgáltatva lenni. De nem a körülményeknek, és ahogy mondta Ádám, hogy nem kell, hogy most itt a körülmények áldozataivá váljunk, hogy így gondolkodjunk, hogy mi most áldozatai vagyunk ennek a helyzetnek, hanem gondolhatunk úgy rá, hogy ki vagyunk szolgáltatva, igen, de a megfelelő személynek, az Úrnak. És ez történt velünk először, amikor először voltunk így kiszolgáltatva, hozzájöttünk a megfelelő személyhez, Jézus Krisztushoz, és ő képes velünk együtt érezni, mert ő maga is ugyanígy ki volt szolgáltatva. De ő önként tette ezt, és 1 Péter 2.23-ban, ha megnézzük ezt a verset, azt mondja, hogy amikor szitták, nem viszonozta a szidalmat, amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem ráhagyta az igazságosan ítélőre. Ki volt szolgáltatva, de ráhagyta az igazságosan ítélőre. És ez az, amit tehetünk mi is, és tettük ezt Jézus Krisztuson keresztül, hogy rábíztuk az életünket Istenre, és aztán hagytuk, hogy tényleg a megfelelő személynek legyen kiszolgáltatva. És ez hozott változást az életünkbe. Ez hozott áldást az életünkbe. És most biztonságban vagyunk. Ugyanakkor ki vagyunk szolgáltatva, de biztonságban vagyunk. És ez nagyon nagy áldás. És csak tovább menve ott a Zsoltárok 31-ben, nézd meg a Zsoltár írót, azt mondja, hogy fordítsd felém füledet, hamar szabadíts meg, légy erős kősziklám, erődített váram, hogy megtarts engem, mert te vagy kősziklám és védő váram. Vezess hát és terelgess engem nevedért, ments ki engem a hálóból, amelyet titkon vetettek nekem, hiszen te vagy erősségem. Kezedbe ajánlom lelkemet, te váltasz meg engem, ó Uram, hűséges Isten. Amit látsz itt, hogy ő hozott egy döntést, itt a Zsoltár író, hogy a megfelelő személynek szolgáltatja ki magát, akiben felismerte azt, hogy ő a kőszikla, ő a védővár, ő az erősség. És ebben az időben mi is rátekinthetünk így Istenre, hogy ő a mi menedékünk, ő a mi kősziklánk, ő benne van erőnk. És ez fontos, tudod, mert néha, miközben tudjuk, hogy Isten a megfelelő személy, akiben bízhatunk, mégis néha valami másnak szolgáltatjuk ki magunkat. Nem Istennek, hanem Istenről egy kialakított képnek. Istenről egy véleménynek. És ezek alapján nézzük az életünket, és nézzük Istent is. És hogyha tovább olvasod itt ebbe a fejezetbe, megtalálod ezt még itt Dávidnál is. A 23. versben azt mondja, hogy én ugyan azt gondoltam ilyettemben, hogy elvetettél szemeid elől. Figyeld, mit mond, azt mondja, hogy ilyettemben azt gondoltam, hogy elvetettél a szemeid elől. Ez megtörténhet velünk, hívőként is. Hogy arra nézünk, hogy éppen mit tapasztalunk, hogy a körülmények éppen hogy alakulnak. És így gondolkodunk, hogy ez más, mint korábban volt. De Isten is más. Nem, Isten nem változott. Isten ugyanaz. Zsidó 13.8 ezt mondja, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ő nem változik. De nagyon könnyen nézhetem az életemet úgy, és Istent is benne, hogy ő másmilyen, ő megváltozott. És itt ezt mondja, hogy még Dávidnál is ez előfordult. Hogy azt mondja, hogy ijedtemben, félelmemben, aggódásomban, az aggodalmaim között azt gondoltam, hogy elvetettem a te szemeid elől. És az ördög szereti ezt tenni. Szereti ezt tenni, hogy elvisz egy ilyen helyre, ahol nem Istenről gondolkodom, hanem csak arról, amit tapasztalok. Amit éppen megtapasztalok, hogy arról gondolkodjak. És ha az más, mint amit korábban megtapasztaltam, akkor könnyen ezt elhihetem. Hogy Isten már nem bánik velem úgy, mint korábban. Hogy Isten már megváltozott. De ez hazugság. Ez nem igaz. És annyira jó, hogy tényleg Istent ismerhetjük úgy, amilyen ő tényleg valójában. És erre bátorítlak magamat is, és téged is, hogy ezekben az időkben, napokban ismerjük Istent az igazság alapján. Ne az alapján, amit éppen látunk, tapasztalunk. Mert ő nem változott. Ő nem változott egyáltalán. És ha csak azokat az igéket nézzük, amik erről szólnak, az is hihetetlenül bátorító. De majd mindjárt megnézzük ezt, csak még egy példát szeretnék, hogy annyira könnyen elhisszük ezt, hogy Isten megváltozott. Így a tapasztalatunk alapján. Zsoltárok 77-ben van még egy ilyen. Itt van Aszáf, és a 77.11-ben azt mondja, hogy ez az én betegségem, hogy a fölségesnek jobbja megváltozott. Az én másik fordításomban itt azt mondja, hogy az az én bajom, hogy a fölséges jobbja megváltozott. Hát ott még Aszáf is itt van, és azt mondja, hogy ez az én bajom. De tudod, jól látja ezt a helyzetet? Tényleg jól látja? És azt kell, hogy mondjuk, hogy nem. Nem. De egészen elvitte őt odáig, hogy ő beteggé lett. Hogy ez lett az ő baja. Tudod? És könnyen lehetünk ilyenek. Levertek, kifáradtak. Egy rossz tapasztalat miatt. Mert nem a valóságot nézem. És ezért annyira fontos, hogy Istenre úgy tekintsek, amilyen ő valójában tényleg. És lássam azt, hogy ő nem változik. Tudod, hogy Malakiás 3.6-ra, ha gondolsz, ugye ezt írja, hogy én nem változom. Malakiás 3.6. Azt mondja, mert én az Úr nem változom meg, ti pedig Jákob fiai nem semmisültök meg. Itt ezt mondja, hogy én nem változom meg. Lehet, tudod, hogy a mindennapi életedben van változás. És amíg itt élünk ebben a világban, addig lesznek változások. Tudod, lesz változás, lehet az egészségedben. Tudod, december óta zsibbad az egyik kezem. Elég nehezen tudom emelgetni, vagy tartogatni, tudod, de van, ez változás. És nem tehetem úgy, mintha nem lenne ott. De közben nézhetek Istenre, aki nem változik. Ő nem változik, tudod. És aztán Jakab 1, másik vers, 17. Azt mondja, Hogy minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való és a világosság atyától száll alá, akinél nincs változás, vagy a változásnak árnyéka. Nincs nála a változás. Úgyhogy ő az, akire tekinthetek. És jó látni itt a Kovács Gábor így hozzá is szólt így rögtön, hogy belekapaszkodhatunk. Nem nézhetek magamra vagy a körülményekre, de ő belé kapaszkodhatok. És ez a legjobb. Persze néha sátán megrabolhat, és elhitet velünk egy hazugságot, és a figyelmünket a tapasztalatunkra viszi. De annyira bátorító, hogy az, amit Isten, aki Isten, az nem változik, és igazából az sem, amit ő tett, az sem változik. Nem olyan régen az unokatestvérem megosztott ebben a online világban egy posztot, ugye most ez a kommunikációnk. De nagyon tetszett, amit ő megosztott, mert ő ezt írta oda abba a posztba, hogy senkinek nem engedem meg, hogy ő visszavigyen oda, ahonnan Isten kegyelme és sok ima által kijöttem. És ez egy nagyon jó hozzáállás, hogy ezt mondja, hogy senkinek nem engedem meg, hogy visszavigyen engem oda, ahonnan Isten kegyelme és sok ima által kijöttem. És igen, ez, amit szeretne tenni az ördög, vissza akar bennünket vinni egy olyan helyre, ahol korábban voltunk kiszolgáltatva, ahol valójában tényleg nem volt védelmünk, ahol valójában tényleg csak így, mint a tengernek a havja, ide-oda hánykolottunk, és nem voltunk biztonságban. De igazából, ami történt velünk, azt jól leírja a Kolossé 1.13. Aki kiragadott minket a sötétség hatalmából, és átvitt az ő szeretett fiának az országába. Nézd ezt a verset, azt mondja, hogy átvitt az ő szerelmes fiának az országába. Valami megváltozott, és ő igazából az ördög nem tud már innen visszavinni bennünket. Ez mindig így fog maradni. Átkerültünk egy másik országba, és Istennek a területére. És ő nem tudja ezt helyzetileg már megváltoztatni. Nyilván tapasztalatilag igen. Az ördög nagyon ügyes ebben. De igazából ezért van itt nekünk a Bibliánk, ezért van itt nekünk a lehetőség most arra, és ezt ragadjuk meg, hogy tényleg tanulmányozzuk az írást, hogy bátorítjuk magunkat, hogy felépülünk a hitünkben, az igazságon keresztül, és tényleg Istenre úgy tekintünk, amilyen ő valójában, mert nem változik, és tényleg az ő munkája sem változik. Úgyhogy tetszett nagyon ez a poszt, és nagyon bátorított engem, és aztán van még egy történet igazából itt a végére, Márk 10-ben, hogy ha valaki tudja, mit jelent kiszolgáltatottva lenni, akkor azt gondolom, hogy tudod, tényleg egy olyan ember, aki igenis rá van szorulva másokra, hogy másoktól függjön, tudod, és a világban nagyon sok ilyen ember van, de itt Márk 10-ben a 48. verstől ott van ez az ember, akit Bartimausnak hívnak, és Jézus ott van abban a városban, ahol ő él. És Jézus éppen átvonul ezen a városon. És aztán, amikor hallja ez a vak ember, Bartimaus, amint ott ül, és ott koldul, és azért tette ezt, mert másképp nem tudott volna fent maradni. Ha valaki, akkor tényleg ő tudja, mit jelent kiszolgáltatva lenni. De most elérkezik az ő életébe is ez a pillanat, amikor többé nem embereknek van kiszolgáltatva, hanem Istennek lehet kiszolgáltatva. És ez egy másik fejezet az életében, ahogy a miénkben is. És nagyon jó ezt a történetet újra és újra olvasni, nagyon bátorít, ahogyan amikor hallja, hogy ott Jézus megy el, amikor kiált hozzá, újra és újra. És aztán emberek le akarják őt, a tanítványok állítani. És azt mondja, hogy kiabált, hogy Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam. És a 48. vers azt mondja, hogy sokan megfették őt, hogy hallgasson, de ő annál jobban kiáltotta, Dávid fia, könyörülj rajtam. Itt van ez az ember, aki ki van szolgáltatva, és ki van szolgáltatva annak, hogy mit fog enni, hogyan fog élni, de ki van szolgáltatva az emberek véleményének is. Tudod, megszólítja az Úr Jézust. Az egyedüli lehetséges menedéket, akitől megváltozhat az egész élete. És amikor ezt teszi, akkor kapásból rászólnak, hogy inkább hallgassál. De aztán Jézus odahívja őt, és megkérdezi tőle, amit tőlünk is kérdezett, hogy mit akarsz, mit cselekedjen veled. És ő azt mondta, hogy lássak. És aztán ezt mondta neki Jézus, hogy eredj el, a te hited megtartott téged, és azonnal megjött a szeme világa, és követte őt az úton. És ez annyira jó, annyira tetszik nekem, hogy megtalálta azt, akiben tényleg bízhat. És le akarták őt beszélni, de nem lehetett leállítani. És lehetünk mi is ilyenek, mint Bartimeus ebben az időben most. Tudod, lehet, hogy őrültségnek tűnik, bár egyre több bizonyságot hallunk, hogy emberek odafordulnak Istenhez ebben az időben. De lehet, hogy van, aki azt mondja, hogy ugyan már, hol van Isten ebben az egészben, hogyha Isten lenne, ha jó lenne, akkor nem engedné ezt, és hasonló. De mi újra és újra kiálthatunk Istenhez, hogy ő könyörüljön rajtunk újra és újra. Tudod, és egy jó dolog, ha megnézed ezt a történetet, akkor ott van a sorok között, hogy Bartimeusnak nem volt többé szüksége arra, hogy visszamenjen a korábbi életéhez, a korábbi rendszerhez, hogy annak legyen kiszolgáltatva. Még a felső ruhájához sem ment vissza. Még azért sem ment vissza. Nem fölkelt, és aztán utána ment, mert új élete lett. És ez az, amire nézhetünk mi is, erre az új életünkre, Krisztusban. És tényleg befejezésül csak arról, hogy mi az, amit tehetünk most. Valakivel beszélgettem, hogy nem olyan régen munkát keresett, és valaki segített neki ebben. És az, akivel így beszélgetett, segített neki, elég jól össze barátkoztak, és megbeszélték, hogy majd fognak együtt kávézni, és aztán történt valami. Nem csak az, hogy bejött ez a járvány, hanem annak a hölgynek az egészségébe jött be változás. Rákos lett, és most nem tudnak találkozni. És, de még várat magára ez az együtt kávézás. De úgy igazán ezen gondolkodtam, és azt gondolom, hogy ez a mi imánk, hogy most igazából a legnagyobb szüksége Jézusra van neki, hogy vele együtt kávézzon. És milyen jó lenne, nem, hogy ezt halljuk, hogy ez a hölgy, ez találkozott Jézussal, ez találkozott, és ezért imádkozunk, Urunk, hogy ebben a helyzetben minél többen találkozzanak veled, hogy ne a világnak legyenek kiszolgáltatva ebben a helyzetben, hanem neked, mert nálad biztonságban lehetnek, mert te vagy az, aki méltó vagy a bizalomra, mert te nem változol, és az sem változik, ahogyan szeretsz bennünket, ahogyan törődsz velünk, ahogyan gondoskodsz rólunk. Úgyhogy csak szeretnénk felemelni téged, Urunk, most, és tényleg hálát adni neked, Urunk, hogy te kiszabadítottál bennünket ebből a világból, átvittél bennünket a te szerelmes fiadnak az országába, és többet nem kell visszamennünk már oda, hanem nálad lehetünk. És rád akarunk tekinteni, Urunk, ebben a helyzetben is, és minden tisztességet neked adni, és felemelni téged. Úgyhogy csak dicsérünk és magasztalunk most téged, és nem tudom, lehet bárki, aki nézi ezt a közvetítést, és úgy érzi, hogy az élete ki van szolgáltatva, de nem a megfelelő személynek. Csak akkor kérlek, hogy gyere, és hozz egy döntést most, ahogy Bartimeus hozott egy döntést, és aztán annak szolgáltatta ki magát, aki mellett biztonságban lehet, aki tényleg méltó rá. Úgyhogy ha így vagy itt, és látod ezt az adást, ezt, akkor csak kérjük, hogy te szólíts meg így Jézus Krisztust, aki kérdezi ezt tőled, hogy mit akarsz, mit cselekedjen veled. És mondd el neki, hogy Uram, szükségem van rád, mert bűnös vagyok, és te benned láttam a menedéket, te benned láttam azt, hogy benned bízhatom. Válts meg engem, kérlek, legyél az én életemnek az Ura, és vigyázz rám, és vigyél tovább engem az utamon Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen, és köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük, Urunk, hogy van lehetőségünk tényleg. Köszönjük ezt, hogy itt lehetünk. De lesz egy beszélgetés most egy pár perc múlva, hogy maradjatok még. Nagyon jó ilyen hozzászólásokat írtatok már közben is, de legyetek velünk továbbra is, és akkor várjuk, és mindjárt kezdünk. Jó?
Az lesz, hogy megszakítjuk ezt az élőadást, és 2 perc múlva újraindítjuk, és akkor bele csatlakozni a beszélgetésbe. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!